Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A hagyományos, úgymond jelenléti oktatást érdemben nem lehet helyettesíteni a digitális oktatással, bármilyen eredményes legyen is az. A tanévkezdéshez kapcsolódóan Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral beszélgettem.
Az Európai Unió tagállamai közül lényegében mindenhol jelenléti oktatással indul a tanév. Ugye egyes német tartományokban már augusztus közepén megindul, számos országban most szeptember 1-jel kezdik a tanítást, és néhol csak szeptember közepén, de ez ügyben volt is az unió oktatási vezetői felelősei között egyeztetés, felmérés. Lényegében mindenütt jelenléti oktatásra szavaztak a döntéshozók. Nyilván ennek a mérlegelésében döntő szerepe van annak, hogy bár a digitális oktatás egy a várakozáson felüli sikert meg eredményességet mutatott a tavaszi hónapokban, azért olyan illúziója senkinek nem volt, hogy ez eredményesebb meg jobb lehet, mint a jelenléti oktatás. Ha az így lenne, akkor a világ egyes oktatási rendszerében rég így működnének, de ez nincs így, mindenhol a jelenléti oktatás a preferált. Nyilván minden ország most azzal próbálkozik, és abba az irányba tette meg a szükséges lépéseket, hogy legalább a tanév kezdete az mindenképpen így induljon, hiszen ennek, és ezt nem kell mondjam, kiemelt jelentősége van az elsősök, a kilencedikesek, tehát az iskolát váltó vagy iskolát kezdők számára, de ugye a 8-6 osztályos gimnáziumok esetén is ugye 10 000-ek kezdenek új helyen, új intézményben, új osztályban tanulmányokat. Nagyon fontos, hogy ezek az osztályok ezek felálljanak, megismerjék adott esetben az új pedagógusokat, ott elkezdődjön a közös munka, világossá váljon, hogy mi a követelmény az adott tanév során. Illetve most ugye különösen fontos, hogy sikerüljön azt átgondolni és azt megbeszélni tanár és diák között a felkészülés jegyében, hogy ha és amennyiben az adott intézményben mégis digitális oktatást kellene bevezetni, új eltérő munkarendet, akkor ez milyen módon történik majd. Itt fontos feladat van abban, hogy ezt ennek az erre való felkészülés megtörténhessen.
Kásler Miklós miniszter a napokban úgy fogalmazott, hogy készültségi állapotban kell maradni. Mit is jelent pontosan ez a készültségi állapot? Tehát folyamatosan figyelni a járvánnyal kapcsolatos összes körülményt, folyamatosan egyeztetni mondjuk a minisztérium, operatív törzs, népegészségügyi központ képviselőinek, és akár, hogyha az adott helyzet úgy kívánja, akkor egy gyors, azonnali reagálással reagálni a helyzetre?
Pontosan így van, mi egy ilyen tanévre készülünk, hiszen ez nem egy nap, két nap vagy három nap fog így történni, hanem véletlenül a következő hónapjaink azok így telnek majd. Folyamatosan figyeljük a járványügyi adatokat, mellette pedig igyekszünk működtetni a magyar köznevelés, a magyar szakképzés, a magyar felsőoktatás rendszereit, hiszen az oktatás az nem állhat meg. A gyermekek, a tanulók nőnek, tanulni akarnak, fejlődni akarnak, valamikor majd végezni akarnak, érettségizni, felvételizni, tehát a rendszereket működtetni kell. A kérdés az, hogy hogyan lehet. Ez nyilván függvénye a járványügyi helyzet alakulásának, de függvénye annak is, hogy mire vagyunk képesek, illetve hogyan vagyunk képesek kezelni esetlegesen azokat a gócokat, amik kialakulhatnak. Ugye itt több ezer intézményről beszélünk, és megközelítőleg 13 ezer iskolaépületről, meg óvodaépületről, ahol egyébként a gyermekeink tanulnak. Fontos azt látni, hogy ezek közül azt gondolom, hogy a következő napokban, hetekben mindig lesz egy-egy olyan új helyszín, ahol valami történik, ahol valami intézkedést be kell vezetni, hogy ez a intézményeknek a 0,1%-a, 1%-a vagy 5%-a lesz, ezt ma nem lehet megmondani, az is lehet, hogy még ennél is nagyobb arány, de a kérdés, a kulcskérdés szerintem az, hogy a rendszer szintű átállásra kell-e készülni, vagy sem.
Tehát itt ugye intézményi szinten, vagy tankerületi szinten kell dönteni, hát nyilván a tankerületekben sem ülnek járványügyi szakemberek, de azért valahogy ott kell meghozni a döntést, hogy mondjuk a tavaszihoz hasonlatos teljes körű iskola bezárása ne kerüljön sor?
Igen, választ én rögtön korrigálnám is, hogy iskola bezárásra tavasszal sem került sor, hanem egy új munkarendre való átállásra került sor, de az épületeket valóban nem használtuk oktatási céllal. Ezzel együtt is úgy van, ahogy említette a kérdésében, tehát adott esetben tagintézményi, sőt akár épületre lebontott intézkedések is születhetnek, adott osztályokra is születhetnek mondjuk a karantén elrendelése kapcsolatban, kapcsán intézkedések.
Tehát lehet, hogy egy adott iskolán, vagy egy intézményen belül mondjuk egy osztály esetében rendelik el a karantén.
Ha igazolódik az egyik tanulónál egy koronavírus fertőzés, akkor amíg a kontaktutazások nem történnek meg, addig az adott osztály tagjai számára lehetséges például az otthoni karanténnak az elrendelése. Az egy külön lépés, hogy ezzel párhuzamosan a digitális munkarendel rendelésre kerül-e az adott osztály számára, vagy esetleg több évfolyam számára is. Ezeket tényleg egyedileg igyekszünk majd mérlegelni, és megnézni azt, hogy minek van helyben esélye, lehetősége az érintett tanuló, azt megelőző napokban ott tartózkodott, nem tartózkodott ott, hogyan és milyen módon tartotta a kapcsolatot a többiekkel. Tehát ezeket tényleg szeretnénk egyedileg kezelni, egészen addig, amíg viszonylag kevés intézményben, mert egyenlőre ezt feltételezzük, lesz ez egyszerre jelen, addig ez ilyen módon kezelhető, és a többi több ezer intézményben pedig, ahol ilyen helyzet nincs, ott mehet normál rendben a tanítás. Nyilván ezt felül tudja írni a járvány alakulása, mindenre fel kell, hogy legyünk készítve és készülve. Ilyen készüléssel töltöttük az elmúlt hónapokat. Én azt gondolom, hogy sok meglepetés érhet ugyan bennünket, de felkészületlenek, azon biztosan nem vagyunk és nem leszünk. Mögöttünk van egy olyan tavaszi több hónap, ahol egyébként megtanultuk ezeket az eszközöket használni, ahol kipróbáltuk a rendszer szintű leállást. A kulcskérdés az, hogy ilyenre lesz-e szükség. Én abban bízom és abban reménykedem, hogy nem lesz. És ezért ezt igyekszünk is elkerülni. Ha valaki visszaemlékszik a tavasz számokra, ott azért az látszott, hogy egész megyékben maradt rendkívül alacsony a fertőzötteknek a száma. Ez azt is jelenti, hogy az adott megyének az adott esetben több száz köznevelési intézménye mából visszatekintve egész nyugodtan működhetett volna abban az időszakban is. De nem tudtuk ezt akkor, hiszen a járvány terjedése, modellezése nem volt kiszámítható. Most vannak erre nézve tapasztalataink, és ezért vagyunk optimisták, hogy nem a rendszer egészét és nem egyszerre fogja érinteni adott esetben a fertőződés. Ugye azok a makroszámok, amikor országosan kijön valamilyen fertőzöttség alatt, ezek nagyon nagy szóródást tudnak mutatni, és ugye, ahogy a hírekben meg is jelent, általában most például inkább 20-as, 30-as korosztályban, ahogy megjelent a hírekben, ezt csak idézem, hogy különböző bulikon, rendezvényeken terjedt. Ezek jellemzően nem az általános iskolások és nem az óvodások, akik ilyenekbe járnak. Ezért viszonylag alacsony a 18 év alattiaknak például a száma a fertőzöttek körében. Ez optimizmusra ad okot, hiszen az iskola ilyen értelemben akkor egy kicsit talán nem a fülcsapás irányban van. De ez persze az is hozzátartozik, hogy ez megváltozhat akkor, hogyha az iskola kinyit. Éppen ezért fontos az, hogy annak a protokollnak a rendelkezéseit, amit kiadásra került, ezt lehetőleg minél inkább igyekezzenek az intézmények adaptálni és betartani. Vigyázzunk egymásra, és csökkentsük a fertőzésnek a veszélyeit.
Közeledve a tanévkezdéshez, minden köznevelési intézmény megkapta a minisztériumtól ezt a járványügyi protokollt az elmúlt napokban. 14 témakörben 70 pontot tartalmaz ez a dokumentum, vagyis 70 járványvédelmi szabály betartását kérik, lehetőség szerint kérik az oktatási intézményektől. Vélhetően meg tudnak ezzel birkozni az iskolák Nyíradonytól, Celldömölkig, Szent Gotthártól, Nagyatádig?
Igen, ugye kaptunk olyan észrevételt, hogy nagyon sok az intézkedés, meg persze hozzáteszem olyat is, akik pedig hiányoltak belőle különböző intézkedéseket, hogy erről, arról vagy amarról miért nem szól. Nézd, ez egy olyan dokumentum, ahol a Népegészségügyi Központtal közösen igyekeztünk egy olyan ajánlást megfogalmazni, ami minden nagyobb területre kiterjed, ahol intézkedés lehet szükséges, de ez egy ajánlás, és minden intézmény annyit és olyan módon alkalmaz belőle, amit tud. Kaptam én is olyan megkeresést, hogy de hát egy zsúfolt iskolában ezt vagy azt a távolságtartást nehéz megcsinálni. És ebben van igazság. Ahol nem lehet valamit megcsinálni belőle, ott ezt nem tudjuk megcsinálni. De van sok száz olyan intézmény, ahol viszont nincs zsúfoltság, és ott meg lehet csinálni. Amit nem tudunk, az az, hogy hirtelen háromszor annyi tanárunk, négyszer annyi tantermünk, tornatermünk, öltözőnk vagy éttermünk legyen. ezeket kell úgy és olyan módon használni, amennyire helyben az adott intézményben.
Tehát akkor ezek hangsúlyozottan ajánlásokról van szó, és voltak éppen minden intézménynek a saját maga protokollját kell kidolgoznia?
Gyakorlatilag ennek az adaptációjával töltötték az intézmények a megjelentetést követő néhány napot. Ugye ez még augusztus 17-én küldtek szét a minisztérium az összes köznevelési intézménynek, és azóta ebből ez alapján nyilván számos kérdés megfogalmazva itt felénk is, számos pontosítást álltak elő azok az intézkedések, amelyekkel egyébként a szülők, a pedagógusok szembesültek az elmúlt néhány napban a tanévkezdés kapcsán, hogy hol, milyen módon történik. Például, ahova az én egyik lányom járott, eddig mindig szaktantermi rendszer volt, tehát vándoroltak a tanulók, itt a protokollban szerepelt, hogyha lehet, akkor ezt kerüljük. Idén nincs vándorlás, mindenki a saját tantermében tölti, ez is egy ajánlás volt. De biztos vagyok abban is, hogy van olyan intézmény, amelyik egyébként ezt mondjuk éppen nem alkalmazta. Minden intézmény azt vizsgálja meg, hogy hogyan tudja minimalizálni a tanulói vándorlást, hogyan lehet az osztályokat egyben tartani, ezzel csökkentve a fertőzés veszély. A
távolságtartásra, netán maszkviselésre vannak ajánlások?
Ugye a maszkviselés az egyértelműen igazolódott az elmúlt hónapokban, hogy csökkenti a fertőződés, illetve a fertőzés esetleges továbbadásának a lehetőségeit, esélyeit. Azt szokás mondani, hogy ha két ember találkozik, és az egyiken van maszk, akkor gyakorlatilag már mindketten védve vannak. Éppen ezért ez egy markáns ajánlás. A legtöbb tanuló úgyis tömegközlekedéssel, vagy valamilyen módon ugye az utcáról jut be az épületbe, célszerű itt is viselni, és egészen addig, amíg a tanteremig nem jutnak be, addig egy ajánlás az, hogy a folyosón is viseljék egymást védve, egymást védendő a maszkot a tanuló. A tanteremben azt gondolom, hogy az oktatás hatékonyságát már csökkentére nagyon zavaró lehet egész nap úgy figyelni a tanárnak a munkájára, hogy közben egyébként maszkot kell viselni, úgyhogy ezt például nem tettük kötelezővé, természetesen nem lehetetlen, hogy egy tanuló a tanteremben is maszkot viseljen. A pedagógus számára azt gondolom, hogy ez előírhatatlan, hiszen ő ahogy beszél, ahogy tanít, hát nem könnyű úgy ezt elvégezni, hogy ott esetben maszk van rajta, de természetesen az ő számukra sem tiltott a dolog, csak egyszerűen illetidegen, hogy valaki a munkája közben ezt folyamatosan viselje.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!